Krisztus, kedves hallgatóim! Pilinszky János a 20. század egyik legnagyobb magyar költője. Helye a keresztény-katolikus líra legkiemelkedőbb alkotói között van. Kamaszkorától írt verseket. Költeményei később idegen nyelveken is megjelentek, és ezeken kívül verses meséket, drámákat, prózát, oratóriumot, sőt, forgatókönyvet is alkotott. A kommunista diktatúra éveiben 1951-től 56-ig nem publikálhatott, és cikkírásból élt igen-igen szűkösen. Verseinek egy része kötetben csak halála után jelenhetett meg. Költészetének értékeit is leginkább ezután fedezték fel. Csodálatos mélységű publicisztikai írásaiból, cikkeiből pedig csupán 1982-ben látott napvilágot egy remek válogatás, az a címe, hogy Szög és olaj. Ez 1942-től, Pilinszky 21 éves korától egészen a haláláig, 81-ig halad időrendben. Címében a szög Krisztus keresztjére, az olaj pedig a kenetre, a Szentlélekre utal. És Pilinszky Címerem című verséből való tulajdonképpen. Ennek az eleje így hangzik. A kegyelem és öröm együtt ért azzal, amit nyomorúságnak neveznek általában. Szög és olaj lehetne címerem? Mit írhatnék azonban szövegéül? Pilinszky mostanában megint kezd időszerű lenni, újból megnőtt az érdeklődés iránta. Ám a prózaíró és publicista Pilinszky akár életében ma is szinte teljesen ismeretlen. Pedig ezeket a cikkeket már 1968-ban Gyurkovics Tibor méltán nevezte kis remek műveknek. Az olvasót ma is megragadja az írások szokatlan őszintessége, precíz kidolgozottsága, írójuk föltétlen alázata a téma iránt, és ugyanakkor egyidejűleg szellemi magabiztossága. Egy szóval Pilinszky cseppet sem vette félvárról a kezdetben kényszerből megélhetésért vállalt feladatot, sőt nem túlzás, hogyha azt állítom, hogy a prózai írások alkalmi meditációk együtteséből valamiféle egységes egész műalkotás kerekedik ki, irodalmunk maradandó kincse. És mit mondjunk külön-külön az egyes írásokról? Mindegyik kincs és vigasztalás, írja egyik névtelen olvasója. Idézem tovább. Nincs üres járata ennek az embernek. Számára az írás minden szava, etikai kérdés, Istennel való együttmozgás. Pilinszky akár verseiben, publicisztikáiban, esszéiben is ragyog. A szellem és egy kiveszőben lévő humanizmus himnuszait találjuk meg prózájában. Pilinszkynek nem csak a versei, de a publicisztikája is Istenhez közeli, égi magasságokba repíti olvasóját. Fölemel minden sora. Eddig tehát az idézet. Abban, aki olvassa, idézek más valakit, talán a közönyösekben és a haszontalanul elpazarolt szívekben is feldereng egyszer a vágy az osztatlan és maradéktalan szeretet után, ahogy ezt maga Pilinszky írta és remélte. Ez a könyv, a Szög és olaj című prózagyűjtemény egy csoda, írja másik méltatója, mert mint oly kevés könyv eléri, hogy miután elolvastál egy-két oldalt, jobb ember leszel tőle. Csendes, alázatos, felrázó, gondolkodásra késztető, tanító, egyszerű, érdekes, inspiráló, megunhatatlan, üdítő, és még sorolhatnám. Tehát így a rajongó. Kedves hallgatóim, ma fordítsuk figyelmünket erre, a prózaíró publicista Pilinszkyre. Az Új ember című Pilinszky életében is már ismert és népszerű katolikus lapban, meg a Vigíliában és más újságoknál is rengeteg cikke jelent meg, a legkülönfélébb, de többnyire vallási, illetve bibliai témákról. Ezeket ma is abszolút érdemes elolvasni, mivel a költő az ilyen prózai és úgymond alkalmi írásait ugyanolyan gonddal vetette papírra, mint a verseit. Közülük most ide hoztam egyet ízelítőnek, ez pedig a Szodoma és Gomora című rövid írás, amely eredetileg 1966-ban jelent meg az Új ember hasábjain. Előjáróban annyit, hogy Szodoma és Gomora vétkének és pusztulásának elbeszélését a Bibliában a Teremtés könyvének 19. fejezetében találjuk. A két város a majdani, későbbi Szentföldön, a Holt-tenger partján állt. Szodoma lakóinak fő bűne a róluk elnevezett, ugyebár Szodómia, a férfi homoszexualitás volt, de nagyon fontos, hogy Ezékiel proféta ezentúl szociális bűneikről is megemlékezik. Ezékiel 16. fejezet 49-es vers. Idézem, íme ez volt a vétke Szodomának, a te húgodnak. Kevésség, eledel bősége, és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködő és szegény felé nem nyújtotta ki a kezét. Így tehát Ezékiel. Valóban a város igen gazdag lehetett, luxus életmódban élő férfi lakossága előszeretettel hódolt a homoszexualitásnak, meg az erőszaknak, írja a Biblia, és hát ezzel még büszkélkedtek is. Mielőtt Isten elveszejtette a két várost, állítólag ez a föld olyan volt, mint az Úr kertje, vagy Egyiptom földje, olvassuk a Teremtés könyvének 13. fejezet 10-es versében. Eszerint a korai bronzkorban, ahogy ma mondjuk, e környék vize bőséges, talaja termékeny, klímája kellemes volt, lakói az akkori viszonyokhoz képest hát jó módúak. Isten büntetése nyomán azonban az egykor virágzó völgyben az egész föld kiégett. Csupa kénkő és só, nem lehet bevetni, nem kell ki, és nem nő rajta egy árva fűszál sem, írja a második törvénykönyvben a szerző a 29. fejezet 22-es versben. A helyet a Holt-tenger élettelen vize vette birtokba. Hát a régészek régóta próbálják tisztázni, mi lehetett a bibliai történet mögötti történeti mag vagy valóság. Kutatásaik szerint Szodoma és Gomora más környékbéli városkákkal együtt csak ugyan létezett, vagy a Holt tenger partján, vagy a későbbi sós vízzel elárasztott völgyben, úgyhogy ma a maradványait a Holt tenger vize takarja. Így a régészek. Nos hát mindezek után hallgassuk meg Pilinszky János Szodoma és Gomora című elmélkedését. Ábrahámot, az igazat, három vendég keresi fel. A vendég mindig hordoz valami istenit, s már itt előképe az ajtónkon kopogó felebarátnak, aki teljes jelenlétét majd az új szövetségben nyeri el, akinek szükségében maga a megváltó kér majd újra és újra bebocsátást a portánkon. Az Ábrahámot meglátogató három férfiban az egyházatyák közül egyesek a Szent Háromság első szimbólumát vélik felismerni. De a legszerényebb magyarázat számára is nyilvánvaló, hogyha Ábrahám nem is azonnal ébredt a tudatára, csak lépésről lépésre, tehát nyilvánvaló, hogy maga Isten az, aki őt otthonában meglátogatta a három jövevényben, a három felebarátban, rögtön már az első pillanatban meglátta a minden ajtónkon kopogtatóban ott rejtőző Istent, ahogy azt világosabban, csak jóval később fogjuk megérteni, és teljesen pedig talán sohasem. Szodoma tragédiája ezzel a csendes kitérővel kezdődik a tragédiák örök dramaturgiájának megfelelően. De történik itt még egyéb is. Sárának, Ábrahám meddő és öreg feleségének ígéretet tesz az Úr, hogy fiúgyermekkel áldja meg. És teszi ezt a két város elpusztításának előestéjén. Az isteni bírónak olyan gesztusa ez, aminek lehetetlen a mélyére látnunk. Az igazsághoz azonban minden bizonnyal közelebb járunk akkor, amikor az ítélkező Istenben is fáradhatatlanul teremtőt figyeljük, és a szakadatlanul folyó ítélkezésen túl a szakadatlanul folyó teremtésbe vetjük reményünket. De térjünk vissza a három vendéghez. Szodomába készülnek, hogy megtapasztalják, valóban olyan bűnöse Szodoma és Gomorra, ahogy lakóik bűne azt az égre kiáltja. Antropomorfizmus, emberszerű ábrázolás. Igen, az. És ugyanakkor megragadó előkészítése annak a hiperantropomorfizmusnak is, amely Istent nemhogy emberként szerepelteti és beszélteti, hanem valóságos megtestesülését jelenti majd. De ez még messze van. Most még Szodoma és Gomora házai állnak, a falak, amiknek földig kell porladniuk holnapra. Hogy mindenkinek ott kell veszni? Igen, mindenkinek. És itt Ábrahám, az ember, alkudozni kezd Istennel, és Isten meg enged neki. Ha 50 igazat találok Szodoma városában, érettük az egész helynek, megengedek. Aztán megint Ábrahám, majd megint Isten. És az alkú vége, ha csak 10 igaz, akad a két városban, megmenekülnek. Gyönyörű passzus. Ábrahám szavai épp azzal, hogy annyira emberiek hatolnak egyenesen Isten szívébe. Alkuja közvetlen rokona Jézus főpapi imájának, melyben övéiért könyörög. Ha Ábrahám könyörgése az alkú fokain, mint egy lajtorján ér is fel Isten közeléig. A paradicsomkerttől Szodomáig hosszú utat tett meg a bűn. Ádám és Éva szégyenkezve bújt el vétkével Isten szeme elől. Szodoma lakói tüntetnek bűnükkel. Ők nem kerülik Istent, tudva vagy öntudatlanul. Szodoma lakói magát, a három vendéget kívánják paráznaságukkal megfertőzni. Mikor azok megszállnak a tiszta életű Lót házában, hogy a város vétkeit kikémleljék. A bűntitka itt már szégyentelenül tüntet. Szodoma fiainak erőszakoskodásában a Bibliában először válik egészen nyilvánvalóvá, hogy minden bűn késhegye Istent keresi, egyenesen ellene irányul. Ami meg a számokat illeti, bizony 10 igaz sem akad Szodomában. A két városnak pusztulnia kell, de Isten előbb, alkunk kívül, a tiszta Lótot és feleségét kivezeti a pusztulásra ítélt helységből. Tudjuk, a parancs ellenére Lót felesége visszanézett a tűzesőben föllángoló és aláomló falakra, és sóbálványjá változék. Olyan fordulat és olyan pillantás volt ez, és oly dermedés, mely azóta is foglalkoztatja a költők, a moralisták és gondolkodók képzeletét és elemző kedvét. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy itt nem egyszerű asszonyi kíváncsiságról van szó, hanem a bűn legizzóbb és legridegebb együtthatójáról, a pusztulás szeretetéről. Lót feleségében a romlás, izzó és fagyos érintése realizálódik. Tűzbe néz, és bele dermed a lángolásba. Nem uralkodott magán, azt akarta birtokba venni, amiből menekülnie kellett. Pillantása nem tudott lemondani arról, amiből Isten irgalma kiemelte. Lót asszonyának sóbálvány alakja örök képe az irgalmatlanul és látszatra kockázat nélkül elkövetett bűn elemi következményének. Vége, eddig tartott Pilinszky elmélkedése a Szodoma és Gomora. Az olvasó minden mondatban új meg új gondolkodni valóra bukkan. Itt van például a záró gondolat Lót feleségének visszatekintéséről és sóbálvánnyá válásáról. Eszünkbe jutnak erről Jézus halhatatlan szavai a Lukács evangélium 17. fejezetének 33-as versében. Ezt mondja itt Jézus: emlékezzetek Lót feleségére, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti, megtartja azt. Nos hát Lót felesége is ezt akarta. Elindult az új felé, de közben meg akarta tartani a korábbi életét is. Pont amitől Jézus óv, visszanézett, pedig már majdnem megmenekült. Sőt, az angyal is figyelmeztette: mentsd az életedet, ne nézz hátra, ne állj meg sehol a környéken. Lót felesége elindult a szabadulás útján, de mielőtt célba ért volna, megállt, és ez lett a veszte. Pilinszky szerint ennek nem más az oka, mint a bűn legizzóbb és egyben legridegebb együtthatója, a pusztulás szeretete az emberben. Az, hogy az ember ezen a téren alig tud uralkodni magán, és azt is birtokolni akarja, amiből menekülnie kellene. És nem tud lemondani arról, amiből pedig Isten irgalma már kiemelte. Van egy mai szlovák költő, Hrubina, az ő sorai idéződnek most az emlékezetembe, aki Szodoma című versében így fogalmaz: süllyedőben az elátkozott öreg világ, zűrzavarból csak azok születnek újjá, kikben Szodoma elhagyásához szükséges erő lakozott, és nem néztek vissza emberi szívek és csontok ezen oszlására. Hrubina, Szodoma című verse. És különös aktualitása van ennek napjainkban. Sok ilyen félutas, vallásos ember él körülöttünk, és még több olyan, aki el sem indul, mint ahogy itt vannak Lótnak a vejei. Lót vejeit is felrázta az álmukból, és menekülőre biztatta, de azok kinevették, és csak aludtak tovább. Na hát rengeteg ilyen keserű tapasztalata van annak, aki ma próbálja az embereket ébresztgetni, és hirdetni nekik a szabadulást. Bevallom, személy szerint nekem is nagy, sok nagy szívfájdalmam ered ebből. Ha az ember nem hívőknek beszél Jézusról, a megtérésről, vagy arról, hogy bizony, lesz egyszer ítélet, amikor mindenkinek számot kell adnia az életéről, teremtője színe előtt. Szóval, amikor erről beszélünk, sokan csak nevetnek, mint lótvejei, mondván, hogy á, ugyan, ezek csak mesék. Mások zavarba jönnek, és sürgősen a távozás hímes mezeire lépnek, megint mások bólogatnak, de halogatják a változást, mint Lót felesége is, és a leányai, akiket szintén úgy kellett a vőkkel együtt elrángatnia konkrétan az angyalnak, elrángatnia a vész elől. Megint mások aztán elindulnak ugyan a jó úton, de hamar visszafordulnak, mint maga Lótné. Á, nem való ez én nekem, mondják. Vagy igen, igen, de erről vagy arról én nem tudok úgysem lemondani alkoholról, szabados életről, szokásaimról, vagy bármiről, és akkor hagyják annyiban az egészet. Nagy-nagy szívfájdalom ez az embernek. De a Biblia megerősíti, hogy hát igen, bizony, minden korban voltak is ilyenek, mint ma. Hát például az apostolok cselekedeteiben Félix, római helytartónak, nem kisebb ember, mint maga Pál apostol beszélt Jézus Krisztusról. És a helytartót érdekelte is, amit hallott. Amikor azonban az apostol az ítéletről, meg az önmegtagadásról kezdett beszélni, hát akkor nyomba megijedt, és retirált. Azt mondja, hogy jó, jó, hagyjuk ezt most, majd máskor, később még folytatjuk. Ezt mondta Pálnak, de nem folytatták soha. Vagy itt van ugyancsak az apostolok cselekedeteiben Agrippa, egy ilyen zsidó kiskirály, aki szintén magától, Páltól hallhatott a hitről, meg a saját megtéréséről, és bizony nagyon meggyőzőnek is találta az apostol szavait, úgyhogy végül is így szólt, idézem szó szerint. Hát majdnem, hogy ráveszel, hogy én is keresztényé legyek. Majdnem, mert aztán soha nem lett keresztényé. Azután az a Démász nevű ember, aki csatlakozott is Pálhoz a szolgálatban, de később már nehéznek, kényelmetlennek, úgymond nem neki valónak érezte ezt az életet, és visszatért a hitetlen világba, amint Pál nagy szomorúan írja Timóteusnak. Démász elhagyott engem. Miért? Mert ehhez a világhoz ragaszkodott. Igen. Ő sem volt képes egészen, radikálisan és végérvényesen elengedni Isten nélküli életvitelét. És még valami, kedves hallgatóim, a múltban elkövetett, majd aztán megvallott és megbocsájtott bűnöknek az elengedéséről. A Biblia tele van olyan nagy emberek történeteivel, akik komoly bűnöket követtek el. Mózes gyilkosságot, Dávid király házasságtörést és közvetett gyilkosságot. Péter háromszor tagadta meg Jézust, Pál üldözte Krisztus követőit, és így tovább. De ők, ahelyett, hogy a múltban elkövetett hibáikban bányáztak volna, Isten kegyelme segítségével tovább léptek, és nem néztek vissza, és húztak egy vonalat, és akkor hatalmas dolgokat tettek Isten országáért. Az ő történetük arra tanít, hogy elhiggyük, igen, erre, hogy vonalat húzzunk, hogy újat kezdjünk Istennel. Erre mi is képesek vagyunk. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom. Szentírási témák a költészetben. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Nektek milyen a viszonyotok a védőszentetekhez, a szentekhez? Egyáltalán milyen szerepet képvisel ez az életet?